Először néhány szóban arról, hogy hogy jutottam el ehhez a problémához, és mi a jelentősége, hiszen a címszereplő nem túl közismert, mondhatni azt hiszem, hogy egyetlen önálló cikket se szenteltek személyének eddig. Címben említett kérdéskörre még Kircher magyarországi kapcsolatainak kutatásakor figyeltem fel. Kircher 1665-ben megjelent Mundus Subterraneus-a nagyszabású összefoglalása volt katolikus jezsuita szempontból a naturalis filozófia határterületeinek, mint a geológia, az alkímia vagy a transzmutáció kérdése. A már évtizedek óta Rómában élő Kircher álláspontja szigorúan az arisztotelészi hülomorfizmus talaján maradt, és tagadta az anyagok átváltozásának lehetőséget, ehelyett keletkezésként és pusztulásként fogta fel őket az arisztotelészi degenerációnát korrupcióna alapján. Amikor műve, amelyhez magyarországi jezsuiták is szolgáltattak adatokat, megjelent és a példányok eljutottak Magyarországra, meglehetős csalódottság fogadta a szigorú arisztotéliánus nézőpont miatt, amely mind a transzmutáció lehetőtlenségét, mind a paracelsziánus orvostudomány eretnekségét és érvénytelenségét fenntartotta, nem beszélve bármilyen korpuszkuláris vagy atomista elmélet elfogadásáról, amelyek ebben a korban elsősorban a luteránus szerzők tollából származtak, mint Daniel Zenett, de rendkívül elterjedtek voltak már. Emiatt ezek a szerzők Kircher számára feltétlenül eretnekek voltak. Levelei szerint dr. Georg Scheidenberger, a nagyszombati jezsuita egyetem orvosa, aki a Padovai Egyetemről került Magyarországra, először lipai érsek kezei között pillantotta meg a Mundus Subterraneust, és utána be is szerezte saját példányát Bécsben. Scheidenberger első levelében Paracelsust próbálta konfessionális és tudományos szempontból megvédeni, akinek az eretnegsége szerinte több mint kérdéses, különösen, hogy maguk az eretnek luteránok is sokan elutasítják, tehát az ellenségem ellensége az nyilván a barátom. Ezen felül két fontos hatóanyagát és filozófiai alapelvét, a Merkuriuszt és az Antimont is védelmébe vette. Kircher válasza, amelyet csak Scheidenberger következő leveléből rekonstruálhatunk, felrótta a nagyszombati orvosnak, hogy engedély nélkül olvasta Paracelsus indexel lévő műveit, másrészt pedig azt, hogy minden bizonyal a rózsakeresztesek műveit is kézbe vette. Ez utóbbi vádra, némiképp számtelenül, Scheidenberger azt válaszolta, hogy azt sem tudja, hogy eszik vagy isszák őket, soha színüket sem látta, mindent, amit hallott róluk, az csak Kircher műveiben olvasta. Scheidenberger állítását, mint majd látni fogjuk, joggal kérdőjelezhetjük meg. Levele még egy ponton tanúskodik hasonló pimasságról a római kardinálissal szemben. Itt arról ír, hogy attól, hogy egyszer nem sikerül egy kísérlet, még nem lehet biztosra venni, hogy egyáltalán nem működik. Példaképp azt idézi, hogy lipai érsek egyszer megpróbálta előállítani a koral tinktúrát a Mundus Subterraneusból, és nem sikerült. Mégse gondolta, hogy Kircher imposztor lenne, mint azt Kircher gondolja Paracelsusról. Idézem, tehát nem kell azonnal csalónak nevezni, akinek a művei homályosak, vagy az azok alapján végrehajtott kísérletek nem járnak sikerrel. Ugyanis így akarta a nemrég elhunyt főméltóságú és főtisztelendő esztergomi érsek úr orvosa, Gabrieli doktor úr, aki pirotechnikában sok éven keresztül igen gyakorlott volt, a jelenlétemben előállítani a koral tinktúrát a Mundus Subterraneusból, de nem sikerült. Mivel nem sikerült, vajon a csalók közé kell leszámolnunk a szerzőt? Isten ments! Idézet vége. Ez az említés rendkívül fontos bizonyíték a lipai körül zajló alkimia tevékenységnek és egyben egy konkrét kísérletre is utal. Mi is az a koral tinktúra? A fejezet a Mundus Subterraneus alkimiai részében található, ahol a szerző a kémiai titkokról Arcana Chimica beszél, különösen részletesen tárgyalva az Aurum Potabile, a folyékony arany elkészítésének módszereit Paracelsusnál és az őt követő szerzőknél, mint Dicen vagy Libavius. Megváltoztatható egy anyag minősége. Elsőként azt bizonyítja kísérleteivel, hogy nem állítható elő folyékony arany, mert az arany nem szublimálható és nem is oldható. Tehát ebben az időben már a királyvíz az, tehát kb. 30 évvel ezelőtt, korábban már leírták, tehát igazából oldható volt, ez nem fontos a szempontunkból. Ezt követően kitárgyalja néhány nem nemes fém oldhatóságának kérdését, majd hogy miképp lehet oldatot készíteni hevítéssel és alkoholban oldással a korallokból, gyöngyökből és drágakövekből. Mint mondja, bár az elkészült oldat megőrzi teljesen az anyag szubstanciáját, rendkívül nehéz elválasztani ezeket az anyagokat önmaguktól, és széttörésük majd feloldásuk után nem állítható helyre a természetes jellegük. Talán lipai tervezeti áspisbányai miatt érdekelte a magyarországi orvosokat ennek a módszernek a lehetősége, a működése. Ennél még érdekesebb a rózsakeresztes olvasmányokra történő utalás, amelyet Scheidenberger teljes melszélességgel tagad. Idézem. Megértettem leveléből az okokat, amiért főtisztelendő atyám élesebben támad Paracelsus és a rózsakeresztesek ellen, és másokat is meg tudtam érteni azáltal, hogy összevetettem be elmében a Mundus Subterraneus Paracelsus írásaival. A rózsakeresztes testvérek már első ránézésre is gyanúsak voltak számomra, hogy istentelen mágiával foglalkoznak, sőt, nevük és szektájuk csak felületesen ismerem, ismeretlenekről pedig nincs mit írnom, mivel tőlük már a Musurgia Universalis, ez Kircher egy műve, 9. könyvének első fejezete is elrendentett. Scheidenberger tényleg alapos olvasója volt Kircher műveinek, mert valóban előkerülnek a rózsakeresztesek a Musurgia Universalisban, de csak egy apró említés erejéig, miszerint a zene háromféle módon gyógyíthat, vagy természet feletti erővel, ahogy Krisztus feltámasztotta Lázárt, vagy démonikusan, vagy azt a rózsakeresztes testvérek gyakorolják, vagy természetesen, ahogy arról Kircher beszél a műveiben. Tekintettel arra, hogy Kircher tényleg csak egy minimális említést tesz a rózsakeresztesekről, feltételezhető, hogy Scheidenbergernek nagyon alaposan át kellett nézni a jezsuita műveit, hogy aztán a rózsakeresztesek ismeretét a római kardinálisra tudja fogni. Egyébként máshol is, más művében is beszél, de nem túl jelentősen róluk Kircher. Az, hogy a valóságban jobban ismerhették, jóval alaposabban ismerhették ebben a közegben Paracelsus műveit, Paracelsianus orvoslást és esetleg a rózsakeresztes mágiát is, egy másik forrás is bizonyítja. Polikarpus Procopius Bonannus, a bécsi születésű Bécsben és Padovában tanult orvosdoktor, az 1640-es évek második felében lett Lipai György orvosa és ágense, Aulae Episcopalis Familiaris et Medicus, majd 1657-től a bányaárosok orvosa és Nádasdy Ferenccel közös bányavállalatot tervezett alapítani. Az esztergomi primási levéltárban és Főszékesegyházi könyvtárban felmaradt levelezését több kutató hasznosította már, Ernyi József Miskolc, Noémi Ecsedi Anna legutóbb kiváló publikációkat tett közé róla, de ezek elsősorban gyakorlati és üzleti kérdésekkel foglalkoznak. Ugyanott a könyvtárban felmaradt 21 kötete, némelyikben ex libris is található. Ezek között találunk orvosi könyveket, csillagászatiakat és egyebeket, mint Biblia vagy Hesiodos művei. Még Henricus Regius Cartesianus Fundamenta Physicae is megvolt neki, ami 1646-ban jelent meg, tehát teljesen friss volt, és ugye köztudott, hogy ez apácai vezérfonala volt természetfilozófiai előadásaihoz. Izgalmas kérdés, hogy hogy olvasta Polikarpus Bonannus, ez a katolikus orvos Regius műveit, sehogy. Tehát én nagyon izgatottan vettem kézbe a Fundamenta Physicae-t, ami a kartezianus forradalom bevonulása tulajdonképpen a természetfilozófiába, és a apácainak, Komáromi Csipkés Györgynek a kedvenc szerzője volt, azt lehet mondani. Procopius Bonannusra semmilyen hatása nem volt, egész egyszerűen én szerintem nem is értette, hogy mi folyik ott, mert ahhoz a csoda szempontú természetfilozófiához, ami a katolikus tudományosságban ebben az időben dívott, egyáltalán nem volt hozzáilleszthető az a fajta hát ilyen matematikai, kicsit mint egy modern fizika tankönyv, olyan a Fundamenta Physicae, tehát semmilyen csoda nincs benne, egyszerűen körök vannak benne, ellöknek testeket, azok megállnak és ki lehet számolni, hogy meddig mennek. Tehát ez valószínűleg semmilyen hatással nem volt Procopius Bonannusra. Egy-két jegyzete van benne, de láthatólag nem értette, hogy mi ez a fizika, amit a Hollandiában művelnek ahhoz képest, amihez ő van szokva. Ezzel szemben az egyetlen olyan kötet, amely tele van jegyzetelve, az Oswald Kroll iatrokémiai főműve, igen, itt még egy bejegyzés, igen, iatrokémiai főműve, a Basilica Chimica 1609-es kiadása, amely tele van jegyzetelve olyan gazdagon, hogy valószínűsíthető, hogy egyfajta közhelygyűjteményként használta. Ebben Procopius alkimia és Paracelsianus művekre is hivatkozik. Hogy ezek jelentőségét megértsük, érdemes kitérni két olyan műre, amely fontos forrás a magyarországi közeg filozófiai alkimia tájékozottságáról, és eddig nem beszéltek róluk alaposan. Hát én sem fogok, de idő hiányában. Lippai György, aki, mint tudjuk, akit, mint tudjuk, Pázmány szemelt ki utódjának, és ő támogatta tanulmányaiban, Grazban szerezte doktori fokozatát. Doktori értekezését a szintén hungarus Johannes Rumer alatt védte meg, aki később az osztrák rendtartomány provinciálisa lett. A Grazi Egyetem krónikája vagy análisze szerint kiváló tanuló volt Lippai, évfolyamában alfa, és minden bizonnyal ennek köszönhető, hogy érdekezése megjelennyomtatásban a Teatrum Philosophi, ja, ez egy mintajegyzet, ezt akartam mutatni, Teatrum Philosophi, a Filozófus Színháza címmel. A Pázmánynak ajánlott művecske lényegében a természetfilozófia összefoglalása, és ennyiben már előre jelzi Lippai későbbi érdeklődését a természet feltárása iránt. Az ajánlás szerint azt mondja el benne, amit 3 év alatt tanult a fizikáról, egyfajta teátrum nézőjeként. Irányultságában teljesen arisztoteliánus, de ez nem meglepő a Grazi Jezsuita Egyetemen, pláne a évfolyam első az ember. A témaválasztás befolyásolhatta mentorának, Pázmánynak az érdeklődése is, aki Grazban 1598-99-ben a meteorológia kommentálása során ugyanezekre a kérdésekre tért ki, és Lippai az égitestek felől kezdje művét, ezt követően tér át az elemekre. A fő probléma ennek kapcsán a korban az arisztotelészi hülomorfizmus, tehát az anyag és a forma kettősége, hogy minden test a anyag és forma kettőségéből áll, valamint az elemek viszonya. Ez tulajdonképpen egy inherens probléma az arisztotelészi filozófiában, tehát nem a 17. század fedezi föl, már a 14. század óta küzdenek ezzel a kérdéssel. A degenerációne és korrupcióne szerint az elemek úgy egyesülnek, hogy minőségeik megütköznek egymással, és ez egy olyan keveredéshez vezet, amelynek eredménye egy homogén összetett anyag, amelyben a szubstanciális forma lesz aktuális, a kezdeti elemek pedig potenciálisan vannak jelen. Ez a keveredés, misztió, ez a keveredés hoz létre keletkeztet új szubstanciákat. A probléma abban rejlett, hogy ez a keveredés miképp viszonyul az anyag és a forma kettőségéhez, mivel a forma rejti a szubstancia minőségeit, a keveredés viszont az anyagot érinti. Pázmány az ellentmondást a tökéletes és tökéletlen keveredése közti különbségtétellel oldotta fel. Ha a létrejött új test teljesen új szubstanciális formát kap, tökéletes a keveredés, és a szubstanciális keletkezés alá tartozik. Ha pedig nem, akkor tökéletlen, mert csak akcidenciái változnak. A pázmányi megoldás, mint Lucian Petrescu nemrég remek cikkben bemutatta, nem újdonság, már a 14. század óta elterjedt. Lippai doktori értékezésében is előkerül a keveredés problémája, amely, mint látjuk, az alkímia lényegét, tehát a transzmutációt érinti. Lippait egyenesen a degeneráció és korrupciónek Coimbrai kommentárját idézi, amely 1606-ban jelent meg. Talis effectio mistio dicitur, quaest mistilium alteratorum unio aut ut planius, igen, ezt nem kellett volna latinul. Ezt az eredményt hívjuk keveredésnek, amelyek a megváltozott keveredő testek egyesülése, vagy ahogy mások világosabban mondják, a keveredett test megváltozott keveredő testekből való keletkezése. Ez az idézet Arisztotelész Coimbrai kommentárjából, amelyet sok helyen tankönyvként használtak, azt mutatja, hogy ez a fizika felfogás ragaszkodott a keletkezés és hanyatlás koncepciójához, amelyben nem lehetséges az átváltozás. Ezt követően Lippai is mentora nyomában különbséget tesz a tökéletes és tökéletlen keveredés között. Procopius Bonanus disszertációja 25 évvel később keletkezett a Bécsi Egyetem orvosi fakultásán. Ez a rész, és ez pedig a disszertáció. Címét nem olvasom fel, csak magyarul. A makro- és mikrokozmosz architektúrájának filozófiai alaprajza filozófiai matematikai állításokban kifejtve. A dedikáció kidolgozott mágnes metaforával indul, ebben lehetséges, hogy már Kirchner hatása tükröződik, akinek az első nagy hatású műve Mágnes 1641-ben jelent meg. A disszertáció az arisztotelészi fizika irányából már óvatos nyitást mutat Paracelsianus irányba. A két principium, ugyanúgy anyag és forma, és a 4 alom elem alkotja a teremtett világot, ahogy ugye Arisztotelésznél, de a teremtés leírásánál Procopius már azt mondja, idézem, a természetesen a kezdetben összekevert és rendezetlen 4 elem után Isten spagirikus munkája által szét lett választva. Ugye ez a spagirikus jelző, ez Paracelsusnak a tanálmánya, a kihúz és az összeállít görög igékből gyúrta össze ezt a szót Paracelsus, És bár Paracelsus nem emlegeti Procopius Bonannus, egyértelműen utal arra, hogy Isten teremtése során már egy ilyen alkimista jellegű tevékenységet folytatott. No, miért jelentős? Kroll bazilika kimikája nem rózsakeresztes mű, még a mozgalom kezdete előtt keletkezett második Rudolf udvarában. Kroll célja alapvetően a Paracelsus filozófiájának rendszerbe tevése és elsősorban kémiai szempontból történő újraértékelése. Legfőbb tárgyköre a Mercurius, tehát a higany és az antimón használatának a bemutatása. Kroll műve egyúttal az egyik legjelentősebb összefoglalása a szignatúra tannak, amelyről műve végén hosszú elméleti dedikációt ír és példák listáját állítja össze, De Signatura Rerum, a dolgok lenyomata címen. Ez annak a paracelsiánus tanításnak az összegzése, miszerint a hasonló dolgok hasonlókat gyógyítanak, így a mágfej alkalmas a fej problémáinak kezelésére, csak úgy, mint a dió, amiből a héj a koponyát, a bél az agyat gyógyítja, vagy másik példát idézve a cukorborsó és a farkasbaba férfi nemzőszerv problémáira gyógyít. A kötet elején hosszú hermetikus elméleti bevezetőt állható előszó címmel, ez azonban láthatóan nem érdekelte Procopiust, mert egyetlen megjegyzés sem fűzött hozzá. Hasonlóképpen üresen maradtak a kötet második felének a szignatúratant ismertető résznek a margói. Kötetben található összes jelentős terjedelmi marginália a bazilika kímika kémiai gyakorlattal foglalkozó részéhez kapcsolódik. Bár ez a rész is tartalmaz elméleti megállapításokat, azokat mindig iatrokémiai receptek követik, és a legtöbb megjegyzés ezekhez szolgáltat párhuzamos anyagot orvosi alkimiai kézikönyvekből. Az alkimiai elmélet tehát láthatóan nem érdekelte különösebben Procopius, csak gyakorlati szempontból közelített Crollius szövegéhez. Mit árulnak el a bazilika kímikai jegyzetei Procopius olvasmányairól? Azon túl, hogy csak gyakorlati szempontból foglalkoztatta az alkimia, Procopius legtöbbször nem tesz más, mint a Crollius által idézett receptekhez sorol fel párhuzamokat más kötetekben. Ezek között megtaláljuk magának Paracelsusnak a műveit is, és paracelsiánus alkimistákat, mint Basilius Valentinus, akiről ugyan az első kiadója a rózsakeresztes érdekeltségű Jakob Tölde azt állította, hogy 15. századi erfurti bencés volt, valójában azonban Paracelsus tanításának újraírását tartalmazzák művei. Itt három csoportra osztottam a Procopius által használt műveket, mondjuk így az első a klasszikusok, tehát akik még így 1610 előtt elsősorban nem kémiai, hanem filozófiai, misztikus, hermetikus alapon közelítettek a témához. Ugye megtaláljuk köztük Henricus Nolliust vagy Heinrich Kunrátot, akik ott voltak a rózsakeresztes iratok keletkezésénél, de középkori klasszikusokat is, mint Roger Bacon, vagy Arnaldus de Villano, vagy Raymond Lull. A második csoport a iatrokémia megújulásának időszaka, tehát ez a Szászországban a 1610-es években keletkezett művek, kivéve Quercetanust, aki ugye francia volt, de Libavius, Zennert és Crollius műve, ezek hozzák be a korpuszkuláris atomista filozófiát az alkimiába, tehát elvetik az arisztotelészi elemtant és helyettük apró részecskéket tételeznek fel, amelyekből új anyagok jöhetnek létre. A harmadik nagy csoport, amiből a legtöbb van, pedig különféle orvosi gyűjtemények, amelyek hát vagy a paracelsiánus alkimista rendszerben vannak szedve, vagy nem. Tehát ilyen gyakorlati receptkönyvök, ebből nagyon sok van, látható, hogy nem kevés a olvasmányok, amikre hivatkozik, összesen nagyjából 40 könyv. Az olvasott és párhuzamosan kiegyzetelt szerző között megtalálható az alkímia filozófiai alapjai leíró kötetek, mint Libavius szintagmája, igen, ezt itt mutattam, vagy Daniel Zennertnek a korpuszkuláris elméletet közvetítő kötete az Arisztotelész és Galénisz-i filozófusok egyetértése és nézeteltérése az alkímistákkal címe. Vannak erőteljesebben hermetikus tartalmú kötetek, mint Basilius Valentinusnak a német értekezései, ez volt itt, amelyek egy alternatív paracelsiánus teremtéstörténetet adnak elő a só, a kén és a Mercurius főszereplésével, és Henricus Nollius hermetikus fizikája, amelyben szerepet kap az elveszett ókori hermetikus tanítás rekonstrukciója. Hasonlóképpen Lullus főműveit tartalmazó Fasciculus Aureus vagy a Heinrich Konrad műveinek ismerete arra utal, hogy Procopius Bolanus igazi adeptus volt, bár az alkimiának inkább a gyakorlati része érdekelte. Érdekes módon a kötetben ki van remelve az a rész is, ahol Crollius azt állítja, hogy igazi korall tinktúrát még soha senkinél nem látott. Ha eszünkbe jut Scheidenperger leírása a lippai orvosának kísérletéről, amely Kirche receptje alapján ezt próbálta meg rekonstruálni, akkor tulajdonképpen egy igazi alkimiai, iatrokémiai műhely bontakozik ki előttünk az érsek környezetében. Kész is vagyok. Összefoglalva tehát az elmondottakat. Lipai érsek környezetében és a nagyszombati kollégiumban az 1650-es, 60-as években több olyan orvos tevékenykedett, akik szoros figyelemmel követték az iatrokémia alakulását, mitől bizonyíthatóan kísérleteket is folytattak ebben a tárgykönyvben. És itt most szándékosan nem beszéltem Lipainak a Mons Magnésii című alkimista érdekezéséről, ami inkább elmélet és ugye a császárnak dedikálta, és igazából még nem értelmezte a kutatás megfelelő módon, hogy mit is kezdjünk ezzel a szöveggel. A Procopius Bolanus által Oswald Crollius bazilika kimikájához írt jegyzetekből egyértelmű, hogy a természetfilozófiai felfogásuk megváltozott ahhoz képest, amit disszertációikban a hivatalos katolikus álláspont szerint a jezsuita egyetemeken tanított tananyagban látunk. Katolikus természetfilozófia fő kihívása ebben az időben az volt, hogy hogyan ez ügyeztethető össze az arisztotelészi hilomorfizmus az elemtannal, amit tulajdonképpen a metafizika és a fizika összeegyeztetésének problémája. Erre több kortárs megoldás is született a körben, többek között tomista is, de Közép-Európában a korpuszkuláris elmélet volt a meghatározó, ahol elemek helyett atomok szerepelnek Daniel Zennert nyomán, és ezt tükrözik Procopius Bolanus gyakorlatias olvasmányai is. Köszönöm szépen!